Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Abban az időben, amikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak. Másokat megszabadított, mondták, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a messiás, az Isten választotja. Gúnyt űztek belőle a katonák is. Oda mentek, és ecettel kínálták. Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magad, mondták. Fölirat is volt a feje fölött, ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta. Nem te vagy a messiás? Szabadítsd meg hát magad és minket is. A másik rászólt. Nem félsz Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem tett. Azután hozzáfordult. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel. Ő ezt válaszolta neki. Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Ezek az evangélium igéi. Magam elé képzeltem ennek az eseménynek és helyzetnek azt a két mondatát, Uram, emlékezzél meg rólam, ha majd elérkezel országodba, mire Jézustól a válasz, még ma velem leszel a paradicsomban. És elképzeltem ezt, hogy elhangzik a párbeszéd, de én nem tudom, hogy hol játszódik. Azt tudom, hogy Jézus és egy másik ember beszélgetnek, de nem tudom, hogy hol játszódik. És tulajdonképpen elképzeltem újabb és újabb helyzeteket, és arra jutottam végül, hogy lehet, hogy egy élet is rövid lenne ahhoz, hogy kitaláljam, hogy ez a párbeszéd két keresztre feszített valaki között történik. Hogy az egyik keresztre feszített ember, aki nem sokára meg fog halni, egy másik keresztre feszített személynek mondja ezt, és a másik keresztre feszített haldokló válaszolja. Valószínű egy élet is rövid lenne, hogy én ezt magamtól kitaláljam. Hogy ez a beszélgetés ebben a helyzetben le tud zajlani. És bocsássatok meg ezért a szóért, majd mindjárt eljutok ide is, meg érteni fogjátok, hogy miért mondom ezt, hogy bocsássatok meg érte, de volt bennem, miután rá csodálkoztam arra, hogy ez a kereszten elhangzó beszéd, hogy azt mondjam, hogy hűha, hogy egy igazi király beszél csak így, akinek olyan méltósága van, haldokolva, keresztre feszítve, igazságtalanul megtörve is, hogy ő azt tudja mondani, még ma velem leszel az én országomban. És amiért előre bocsánatot kértem, az az, ahogyan elképzelem, hogy fiatalok erre azt mondják, hú, ez királyság. Ez nagyon király. Elnézést, hogy ezt mondom, de hogyha valamire azt lehet mondani, hogy na ez királyság, na ez király, akkor éppenséggel erre a valakire és erre a helyzetre, hogy ebben a helyzetben valaki azt mondhassa, amit mond, azzal a méltósággal, amivel mondja. És aztán így vittem tovább ezt a gondolatot, hogy mit mondhatnánk el, ha valakire úgy rádöbbenünk, rácsodálkozunk, hogy na hát, na ő egy igazi király. Hogy mitől igazi király egy igazi király? És az első talán az, hogy a király őrzi a rendet. A rend őre, a rend kinyilatkoztatója. Jézus hogyan király, hogyan hatalmas király. Úgy, hogy a rendet és a rendetlenséget nem csak egymással szemben látja. Amikor Jézus megengedi ezt a fölháborító és embertelen rendetlenséget, ami vele történik, ez minden csak nem rend, és minden csak nem rendes, hanem szívbe markoló rendetlenség. Hogy lehet, hogy egy király megengedi ezt az embertelen rendetlenséget? Úgy, hogy a rendet és a rendetlenséget nem csak egymással szemben látja. A nagy király látja, hogy a rendetlenség hogyan része a rendnek. És amikor egy nagy király látja, hogy a bűn hogyan része az üdvösség történetének, hogy a gyengeség hogyan része a megdicsőülésnek, hogy az ember voltunk hogyan része a megistenülésnek, mikor valaki a rendet és a rendetlenséget nem csak egymással szemben látja, akkor hatalmas király lesz, és azt mondja, eljött a pillanat, nem minden pillanat ilyen. Néha az a pillanat van, hogy azt mondjam, ez a rend, az meg nem az. De néha eljön egy pillanat, és ezek nagy misztériumba gyökerező pillanatok, mikor a nagy király azt mondja, most megengedem a rendetlenséget, mert ez a rend része lesz. És hogy éppen attól van rend ebben a világban, és azért bízhatunk a rendben, mert még a rendetlenség is belefér. Ha a rend és a rendetlenség csak egymással szemben áll, sok vér fog még folyni. A rendetlenség a rend része, ezt mondja a nagy király. És attól nagy király, hogy ezt nem csak tudja, hanem fölismeri azt a pillanatot, amikor azt megengedheti. A második, éppenséggel a király az, aki kihirdeti a törvényt, és tudja is a törvényt, és tudja, hogy a törvényre szükség van. És főleg az Ószövetség embere számára az Istennel való kapcsolattartásnak az alapja, hogy van törvény, amit Isten adott, és ezt a törvényt az ember igyekszik megtartani. És egy haszit történetben egy asszony már évek óta nem tud megfoganni, és nem tud gyereket szülni. És rettenetesen keserű már, és nap és hét és hónap számra zokog és sír, és az utolsó szalmaszánként elmegy a rabbihoz, aki csodatévő hírében áll, és leborul előtte, és azt mondja, hogy mester, kérlek, tegyél velem valamit, gyereket szeretnék. És a rabbi ránéz, azt mondja, egy éven belül gyereket fog születni. Az asszony hatalmas bizalommal megy, és már kiáltja az utcán, hogy meghallgatást talált az imám, gyerekem lesz. És hogy elmegy az asszony, egyszer csak megjelenik egy angyal, és azt mondja, rabbi, te anélkül ígérted meg ennek az asszonynak, hogy gyermeke fog születni, hogy Istennel megbeszélted volna. Ezért a törvény értelmében súlyos büntetésben lesz részed. Ki leszel zárva az üdvösségből? Erre a rabbi elkezd táncolni. Táncol, és örül, és újjong. És az angyal meglepődik. Nem érted, mit mondok? Azt mondtam, hogy mert nem tartottad meg a törvényt, anélkül, hogy Istennel megbeszélted volna, mondtad az asszonynak, hogy gyereket fog szülni, ki leszel zárva az örök örömből? Hát nem érted? Mire a rabbi még erősebben táncol, alleluját mond, és azt mondja, Istenem, akkor most minden ellenszolgáltatás nélkül foglak szeretni. Végre! Na most végre igazán szerethetlek téged. Micsoda megkönnyebbülés! A nagy király tudja, mi az, ami több, mint a rend. De ez nem jelenti azt, hogy ne tudná, mi az, hogy rend. hanem csak tudja, hogy mi az, ami annál több. Aztán a harmadik, a királynak az a dolga, hogy igazságot tegyen, hogy igazságot szolgáltasson. Mátyás az igazságos, hogy legyen igazságos király. 20. századi misszionárius egy archaikus törzshöz ment, és ott, ahogyan ő tudta, hirdette az evangéliumot. A törzs tagjai közül néhányan fogtak egy lándzsát, kiki egyet, átszúrták. Meghallotta a hírt a felesége, új keresztény gyülekezet. A felesége hallja, meghalt a törzsnél a férje, neki áll imádkozni, és úgy dönt, hogy ő is oda megy. Veszi a kis cuccát, és oda megy ugyanahoz a törzshöz, ugyanazokhoz az emberekhez. És elmondja nekik, én vagyok a felesége. A nagy király az igazságot nem hatalommal akarja érvényre juttatni, hanem megáll az igazsággal szemben, és hagyja, hogy az igazság ő benne érvényre jusson. És amikor teljesen engedte, hogy az igazság ő benne érvényre jusson, azzal áll ki, nem pedig a hatalommal. Aztán a negyedik, ez az utolsó, hogy a királynak az a dolga, hogy a birodalmában jólét és jól lét legyen, beleértve a békeit, a békességet, és minden egyebet, jólét és jól lét legyen. De mit tesz a nagy király? Megint kérlek, ne botránkozzatok meg, az Apple alapítójáról szeretnék néhány mondatot szólni. Amikor pontosan tudta, hogy meg fog halni, egészen világos lett számára, akkor az egyik utolsó beszédében azt mondja, egészen világosan találkoztam azzal, hogy meg fogok halni. Ez számomra is fölemelő módon nagyon szabaddá tett engem, mert ahogyan biztosan tudom, hogy nem sokára meghalok, rájöttem, hogy nincs vesztenivalóm. És ha nincsen vesztenivalóm, hiszen úgy is meghalok, akkor miért ne élhetnék a szívem szerint? A nagy király tudja, hogy halandó, hogy meg fog halni. És mert tudja, hogy meg fog halni, azt is tudja, nincsen vesztenivalón. És az igazi jólét és jólét mégiscsak az, amikor látom, hogy a halálon túl van az élet folytatása. Hogy már csak azért sincs vesztenivalón. És hogy úgy akarok élni, hogy érdemes legyen folytatni.